és szakemberek segítsége érhető el a szülővé válás olykor testet, lelket különösen erősen igénybe vevő időszaka alatt.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Kedden délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
Esti mese.
Kedves gyerekek! Lázár Ervin meséjét Horváth Sándor mondja el.
Jó estét, gyerekek! Ugye tegnap este azt ígértem, hogy ma elmondom, hogyan fogott Gyurkó Kuvikot. Kiárt a pusztára az állatorvos egy zötyögős öreg autóval. Ő mondta egyszer, ha szerzünk neki egy élő baglyot, ad 100 forintot. 100 forint. Annyi pénz egy rakáson. Több se kellett nekünk, még aznap végig jártuk az összes gazdasági épületet. Az istálló podlásán, érdig jártunk a szénában, egyszer csak Gyuszkó megmerevedett. Oda néz, suttogta, s már láttam is a szarufán, ott gubbasztott 4 madár. De észrevettek ám ők is minket. Kihúzták magukat, mindegyik, mint egy huszárkapitány, s 8 sárga szem merett ránk. Kifaroltunk a szénából, hogy el ne riasszuk őket. 3 félröpös meg egy anya, mondta odakint Gyuszkó. Félröpösnek hívtuk a repülni még nem nagyon tudó fiatal madarakat. Azokat elég könnyű megfogni. Ha szerencsénk van, pár napig még nem repülnek, és akkor 100 forint üti a markunkat. Nem is vártuk meg az állatorvos érkezését, már előtte való nap fönn voltunk a padláson. Ott volt mind a 4 kuvik. Galamb nagyságú, de más formájú zöldek madarak. Most is, ahogy meghallottak bennünket, kihúzták magukat szinte. Fenyegető volt a tartásuk. Na de ki ijed meg nappal 1 kuviktól. Egy ugrás feléjük, az anyamadár hus, kirepült a tetőbe épített szénahányon, emezek meg 3-an, suta rövid kis röppenéssel bele a szénába. Gyuszkó már vetődött is, és mondta, megvan! Hát így közelről nagyon szánalomra méltó jószág volt ez a kis kuvik, ahogy tekergette a nyakát. De mit agadás, volt benne valami méltóság teljes is. Volt az arcán valami emberi. Még a szapora pislogása is olyan volt, mintha ember pislogna ránk. Nagyon megsajnáltam, de Gyuszkónak nem mertem bevallani. Megláttuk odakint az anyamadarat is. A kerekes kút tetejére ült. Vesztére. Nem mintha mi ártottunk volna neki, dehogy is. De 1/4 órába sem telt, s egy egész madársereg csapongott, csivitelt körülötte. Olyan merészen csapkodtak feléje, mintha szét akarnák tépni. A kuvik aztán csak elunta és elröppent. A madarak meg utána csak úgy forrogott a sok szárny. Úgy kell a ronda halálmadárnak, mondta Gyuszkó. Most is azt emlegette öregapónak, hogy nem kár a kuvikért, mert halálmadár. Öregapó csak csóválta a fejét. Semmilyen baglyot nem szabad bántani, mondta. A kuvikot meg különösen nem. A baglyok a leghasznosabb madarak közül valók. El sem hiszitek, mennyi egeret meg más kártevőt pusztítanak. Hát azt a szamárságot, hogy halálmadár, azt meg honnan veszed? Kérdezte Gyuszkót. Mert amelyik ház körül megszólal, ott nem sokára meghal valaki. És igaz is, amikor a vicanéni már nagyon beteg volt, minden éjjel ott szóltak kuvik az ablakával szemben. Mondta is mindenki kár az orvosságért, ha egyszer ott a kuvik úgyis meghal. Meg is halt. Szóval Ahányszor Kulik szót hallottál, nem sokára meghalt valaki, mosolygott öreg apó. Hát azt nem mondhatnám. Hát te mit gondolsz? Nézett rám. Nekem azt mondta édesapám, feleltem, hogy a Kubik azért kiáltozott a Vica néni ablakánál, mert szereti a fényt. És mivel, hogy a betegnél késő éjjel is égett a lámpa, oda csalogatta a fényes ablak. Na látod. És édesapád azt nem mondta, hogy nem szabad a Kubikot bántani? De igen, vallottam be csendesen. Meg Sándor bátyám is mondta, onnan tudom a gyöngybagyot. Honnan? Sándor bátyámtól. Bent lakik a faluban, és tavaly ősszel bent voltam nála pár napig. Volt a kertjében egy nagy, kiszáradt, odvas körtefa. Nem élt már vagy 3 éve, de Sándor bátyám sajnálta kivágni, mert valamiért nagyon szerette azt a fát. De akkor elhatározta, hogy mégis kivágja, ne csúfoskodjon szegény ott a kertben. Aztán az első fejszecsapások után megállt, és hallgatódzott. Na fene, mondta, és indult is befelé. Már abba is hagytad? Kérdezte tőle a felesége. Ő megmondta, hogy nem lehet kivágni a fát, mert lakói vannak. Milyen lakói? Gyöngybaglyok, mondta Sándor bátyám. Akkor ez azt jelenti, hogy sohasem vágod ki a fát? Dehogy nem, már holnap. És a baglyaid? Azok költöznek, mosolygott Sándor bátyám, és hozzám fordult. Na, öcsém, akarsz előni a vadászpuskámmal? Már hogy ne akartam volna. Na, akkor fölmégy a templomtoronyba, és kinyitod az egyik zsalut, mondta. Mert ezek a gyöngybaglyok ott laktak a toronyban, csak az előtte való héten újra festették a zsalukat, és csukva hagyták. Szegény baglyok meg nem tudtak bemenni. Vitagadás, féltem egy kicsit a toronyban, de a délre néző zsalut kinyitottam. Másnap nem is voltak a gyöngybaglyok az odvas körtefán. Én meg szépen felóvakodtam újra a toronyba, gondoltam, megnézem őket. Na hát, olyan furcsa szerzeteket azóta se láttam. Mi van rajtuk, furcsa, kérdezte Jozsó. Szív alakú volt az arcuk, mondtam. És ezeknek is volt valami emberi a tekintetükben. És amikor megláttak, fintorogni kezdtek. De igazán mondom, fintorogtak. És milyen bagoly van még? Kérdezte Gyuszkó. Tavasszal, amikor itt voltatok, itt a ház tetején szólt egy. Emlékeztek? Valahogy így.
Hú-hú! Hú-hú-hú! Hrít!
Még láttuk is, mondtam. Ott ült a kémény mellett. Na hát, az macska bagoly volt, mondta öregapó. De rajta kívül láthattatok már erdei füles baglyot, meg réti füles baglyot is. Ezeknek egy tolpamacs van a fülüknél, és a szabadban fészkelnek. Nem szeretik az ember közelségét annyira, mint a Kuvik meg a gyöngybagoly. Mindegy formán hasznos madár. Védelmezni kell őket. Sajnos azt hiszem, Uhut nem láttatok. Már nagyon kevés van belőlük. Európában az Uhu a legnagyobb bagoly, akkora, mint egy lúd. 50 éve erre is fészkelt egy uhupár. Én már láttam uhut, mondta Jozsó. Egy erdésznél kiszokta ültetni a tisztáson egy T-alakú fára. Úgy van, úgy, mondta öreg apó. Így vadásznak a káros ragadozó madarakra, mert a ragadozó madarak gyűlölik az uhut, és rácsapnak, ha észreveszik. A vadász meg könnyen lelövöldözheti őket. Hogy miért ez a nagy gyűlölet, azt senki se tudja. De hiszen annyi mindent nem tudunk még a madarakról. A fecskékről és a gébicsekről mesélek nektek. Reggel együtt keltünk a nappal. Azt mondta öregapó, minél korábban menjünk. Persze a fecskéket nem tudtuk megelőzni, már nagyban sürögtek, forogtak, mire találkoztunk a kútnál. Na és ezt a madarat ismered-e? Kérdezte Gyuszkó Jozsótól, hogy lássa, városi fiú, öregapó nélkül is boldogulunk mi a madarakkal. Ezt ki ne ismerné, nevetett Jozsó, fecske. De milyen fecske? Azt hiszed, nem tudom. Az a fehérbegyű, fehér torkú, a molnár fecske. Amelyiknek meg a torka, meg a homlok, a gesztenyevörös, az a füsti fecske. A fészküket is megismernéd? A fészkük egyforma, mit ismernék meg rajta? Még hogy egyforma. Nagyon boldogok voltunk, hogy Józsót kioktathatjuk valamire, mert bizony a Füsti meg a Molnár fecskének nem egyforma a fészke. Igaz, hogy mind a kettő sárból építi, de nem egyformán ám. El is cipeltük Józsót a disznó hizlaldához. Annak az eresz alatt volt egy rakáson vagy 30 Molnár fecskefészek. Szorosan az ereszhez tapasztották majdnem gömb alakú fészkeiket. Mindegyiken éppen csak egy kis lyuk maradt a kibejáráshoz. Füsti fecskefészket meg a csiraistálóban mutattunk Józsónak. Tudjátok, az micsoda? A növendékmarhák istálóját nevezték így. A dunántúli pusztákon pedig még máig is így hívják. A füsti fecske szívesen fészkel az épületek belsejében. Félgömb alakú fészket épít. Na de azért a fecskéket megismertem, mondta Józsó. Van még egy harmadik fajta fecske is, mondta tudósképpel Gyuszkó. Az meg partba vált lyukakban fészkel. Hiszi a piszi, mondta Józsó. Ezzel el is indultunk öreg apó háza felé, s azon nyomban meg is feledkeztünk a fecskékről, mert észrevettünk egy kíváncsi madarat. Azaz, hogy elsőnek ő vett észre minket. Egy fa tetején ült, s amikor elhaladtunk alatta, ellendült az ágról, elénk repült, megint egy ághegyre ült, szemmel láthatóan bennünket figyelt. Egy verébnél alig valamicskével nagyobb, messziről fekete-fehérbe öltözöttnek látszó madár volt. Persze, ha közelebbről megnézi az ember, látja, hogy a feje teteje meg a háta kékes szürke, és a hasa meg a begye fehérjében van egy kis rózsaszín is. Szőri szarka, mondja Gyuszkó. Kíváncsi vagyok, meddig kísérget bennünket. Majd öregapó házáig jött velünk, ott aztán nekifordult a mezőnek, és elrepült visszafelé. Nagy zsivajogva tolongtunk be öregapó konyhájába. Képzelje, Józsó, nem hiszi, hogy van parti fecske, és hogy egy szőri szarka idáig kísért bennünket. Öregapó már vette is a botját. Indulhatunk, mondta. Józsónak meg majd megmutatjuk a parti fecskét. És azt is megtanulhatjátok, hogy a szőri szarkának Kis Őrgébics a hivatalos neve. Azért hívják Őrgébicsnek, mert a fák hegyén szokott üldögélni, onnan tartja szemmel a birodalmát. Egyfelől, hogy más szőri szarkáktól megvédje a területét, másfelől meg az eleségét, a bogarakat, szöcskéket is onnan figyelheti meg legjobban. Csak bogarakat eszik? Kérdeztem. Hát, ha nagyon megszorul, elrabol egy-egy madárfiókát is, mondta öregapó. Ezért a kertekben nem igen tűrik, de különben hasznos madár, mert fő tápláléka a rovar. És akkor télen miből él? Kérdezte Gyuszkó. Télen? Télre a kis Őrgébics melegebb vidékre költözik. Pedig én a múlt télen láttam szőri szarkát, mondta Gyuszkó. Hát láthattál egy ilyesféle madarat, mondta öregapó, csak az nagy Őrgébics volt. Nagyobb a kis Őrgébicsnél, és a homloka nem fekete. Magyarországra csak télen látogat el. Őkelme aztán igazán nagy rabló, egerekkel meg kisebb madarakkal táplálkozik. De védelem illeti őt is, mert kipusztulóban van. Ballagtunk a folyó felé a bokrokkal, fákkal szegélyezett úton. Egy kökény bokornál öregapó megállt, és odamutatott. Nézzétek csak meg azt a bokrot! Találtok-e rajta valami furcsát? Körüljártuk kétszer is. Egyszer csak Józsó felkiáltott. Itt bogarak vannak felnyársalva. És tényleg a kökénybokor tövisein 5 vagy 6 karóba húzott bogarat láttunk. Ez meg a tövisszúró Gébics műve, mondta öregapó. Valamivel kisebb, mint a kis Őrgébics, és kevesebb rajta a fekete szín. A feje teteje kékes szürke, háta meg gesztenyevörös. Elég gyakori madár errefelé, biztosan az utunkba akad egy-kettő. Most egy nagyon szép madarat mutatok nektek, mondta öregapó. Leheveredtünk a fűbe, s nem is kellett sokáig várni, megláttuk a madarakat. Úgy lebegtek a szélben, mintha papírdarabokat engedett volna el valaki jó magasan. Gyurgyókák, mondta öregapó. Megeszik a méheket, toldottam meg. Azért is hívják némely helyen méhészmadárnak, bólintott öregapó. A madarak meg egyre többen lebegtek odafönt, időnként gyors siklórepülésbe kezdtek, játszadoztak. Alig-alig látni még ilyen sajátságosan játszadozó, kecsesröptő madarat, mint a gyúrgyóka, vagy gyúrgyalag. S a öregapó azt mondta, nagyon szép madár, még nem is mondott sokat. Rigó nagyságú, hosszú, hajlott csőre van. A hangja az igaz, nem valami fülbe mászó zene, rekettes prr-prr kiáltás, de a színei ragyogó, feketével szegett aranysárga torokfoltja, kékezzöld hasa és farka, kárminpiros szeme, és még mennyi szín árnyalat van rajta. A gyurgyóka szépségét nem egy könnyű leírni. Nos hát, ezek a csodálatos madarak fészkeltek a vízszintes ürgelyukakban. Ők maguk válják olykor egy méter mélyre is, a lyuk vége kiöblösödik, az a fészek. Mindig telepesen fészkelnek, magányos gyurgyóka fészek nincs. A gyurgyóka nagyon későn érkezik Magyarországra, májusban és szeptemberben már el is megy. Akkor ezt ugye írtani kell? Miért kellene írtani? Hát mert nem hasznos madár. No, emelte fel az ujját öreg apó, lassan a tester fiatalember. Régen rossz lenne szegény madaraknak, meg nekünk embereknek, ha így próbálnánk elintézni a madarakat. Ez hasznos, ez meg káros, ezt írtjuk, ezt meg védjük. Nem egészen értettem, miért ne kellene a káros madarakat írtani. És a veréb, a verebet se? Biztos, hogy ahol sok van belőle, ott nem nagy öröm, mosolygott öregapó. De gondold el, holnap reggel kilépnél a házból, és észrevennéd, hogy nincs több veréb. Egyetlen egy se. Eltűntek, mint a kámfor. Mit szólnál hozzá? Na, mielőtt elalusztok, ti is elgondolkodhattok ezen, de ne túl sokáig. Jó éjszakát!
Lázár Ervin Öregapó madarai című mesesorozatából Horváth Sándor olvasott fel. Szerkesztette Marsall Éva, rendezte Simonyi János. A hangfelvétel 1993-ban készült. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.